Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk a mai vasárnap, mai ünnepnapunkra, karácsony ünnepének második napjára ige hirdetési alapigeként írt elő. Ennek megfelelően olvasom Isten szent igéjét János apostolnak az első számú leveléből, a negyedik fejezetből, a kilencedik verstől kezdődően a következőképpen. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeret minket. És elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Amen. Ünneplő gyülekezet, egy idevágó Luther idézettel kezdem a mai szolgálatomat. Luther Márton írta ezeket a szavakat, amelyeket tehát most idézek. Ahogyan nincs tűz meleg nélkül, éppen úgy nem lehet hit szeretet nélkül. Mert ha hitemmel megismertem, hogy mennyire szeret engem az Isten, akkor a szívem feltétlenül megtelik Isten iránt örvendező szeretettel. Az ilyen szív pedig képtelen magába zárkózni, hanem kicsordul, és viszont szeretetben mutatja meg a háláját. Isten azonban nem szorul a mi cselekedeteinkre, így hát a szív a felebaráti szeretethez lát hozzá. Mindenestül felebarátjának szenteli magát. Szolgálja, segíti, tanácsolja, ingyen. Mint aki tudja, hogy maga is ingyen, merő irgalomból nyert kegyelmet. Ezek Luther Márton szavai voltak. Kedves testvérek, négyszer kellett elmélyülnöm, szembesülnöm az elmúlt időszakban, mármint hogy komolyan négyszer kellett szembesülnöm a karácsony titkával. Minden nap szembesültünk vele, különösen az adventi időszakokban, de ettől függetlenül kiemelkedő alkalom volt a számomra négy olyan, amikor igazán koncentrálnom kellett arra, hogy a karácsony titkát fogalmazzam meg. Először még november közepén. Még csak november volt, de az evangélikus élet sokak által ismert országos egyházi lapunk rovatvezetője keresett meg, hogy megkérjen arra, hogy erről az ige szakaszról, tehát ami most volt előttünk, amit most olvastam föl, írjak az evangélikus élet számára egy ige hirdetést, bevezetőt, előkészítőt, ez egy speciális műfaj. Nem szaktudományos cikket kell írni, hanem olvasható ige hirdetést, úgyhogy már november közepén szembesültem ezzel az igével, mert természetesen vállaltam a feladatot, igei szolgálatot soha nem szoktam visszautasítani. Világi előadást a szakmámból, olyan előadás már volt, hogy visszautasítottam, de ha igei szolgálatra kérnek, akkor soha nem utasítom vissza. Még csak november közepén voltunk, még meglehetősen borongós egyházi évvége volt, de a szívembe már ekkor beleragyogott ez az ige, ez a csodálatosan gazdag ige. Belegondoltam, fiát küldte Isten a világba, hogy örök életünk, hogy nekünk örök életünk, üdvösségünk legyen. Hogyha majd ez a motor, ez az ökölnyi húsdarab, ez a szív megszűnik dobogni, mi akkor sem a halál fiai vagyunk, hanem Isten megváltott gyermekei. Ezért az evangélikusnak írt cikkemnek azt a címet adtam, hogy a mégis szeretet. Mert hát sajnos nagyon méltatlanok vagyunk erre az áldozatkész szeretetre. Felolvasott ige szakaszban, Isten szeretete Krisztusban áldozatkész szeretetként, és tudjuk, hogy a kereszten ez az áldozat meg is történik a legfájdalmasabb körülmények között, tehát áldozatkész szeretettel jelenik meg. Nem vagyunk rá sajnos méltóak, és ő mégis szeret minket. November közepén tehát erre csodálkoztam rá, hogy Isten mégis szeret minket. Pedig mennyire foglyai vagyunk egy istentelen korszellemnek? Mennyire felületes a hit életünk? Mennyire felületes az ima életünk, az ige olvasásunk? Nem is ragozom tovább ezeket a negatív jelzőket, hanem úgy is érezzük, tudjuk mindannyian, hogy szörnyű, igaz, hogy mennyire nagy baj van a hit életünkkel, a vallásos életünkkel, és látjátok, ő mégis szeret. Mert ezzel a szeretettel akar hatni ránk. Ezzel a szeretettel, értitek? Az ő szeretetével akar hatni ránk. Ezt már nem írtam le ott a cikkben, ez most a készülés közben jutott eszembe, hogy a szeretetével akar hatni ránk, és az a kis régi mese jutott az eszembe, gyerekkoromban mindig rácsodálkoztam. Volt egy fogadás, vagy valami kis vita a szél és a nap között. Már sokan tudják, hogy milyen mesére gondolok. Valahogy úgy szól a mese, hogy a szél és a nap beszélgetnek, és beszélgetés közben meglátnak egy vándort. Erőteljesen a köpenyébe burkolózva tartja a köpenyét. A szél játékos kedvében volt, és azt mondta a napnak, hogy fogadjunk, melyikünk tudja levenni a köpenyt a vándorról. A szél úgy volt vele, hogy hát neki van ereje. A szél büszkélkedett, hogy ő háztetőket tud levenni. Hát, ez így van. Hát csak nem gondolod, hogy ezt a kis köpenyt ne tudjam letépni a vándorról? És a szél bátyó fújni kezdett. Fújt rettenetesen. Alig tudott a vándor a lábán állni, de a köpenyét egyre jobban szorította. A szél nagyon fújt. Aztán kimerült, föladta. És következett a nap. Csendesen és kedvesen simogatni kezdi a vándort lágy és meleg sugaraival. Aztán egyre erőteljesebben tűz a napsugár. A vándor izzadni kezdett, homlokát törölgeti, és egyszer csak, hát nem tud mit tenni, olyan meleg van, hogy a napsugarak hatására a köpenyét a karjára teszi. Hát ilyen az Isten szeretete. Sugárzik felénk, hogy meggyőzzön a szeretet misztikus titkáról. Ez a törvény és az evangélium közti különbség. A törvény cibálja az életünket, mint a szél, az evangélium sugárzik, mint a napfény. Másodszor akkor szembesültem az advent és a karácsony lényegével, amikor az egyik helyi sajtóorgánum ismerős szerkesztője megkérdezte tőlem, hogy hogyan helyezem el ezt a szép ünnepet, adventet és karácsonyt a mai világban, amikor hát nyomorúság, gazdasági válság van, zuhanunk tovább, és hogy amikor anyagilag egyre rosszabbul megy, akkor miképpen lehet örömről beszélni. És a válaszomban éppen ez volt a hangsúlyos, hogy a mai válságunkat, krízisünket én spirituális krízisnek, válságnak tartom, különösen Magyarországon. Vagyis a spirituális válságnak az a lényege, hogy elvesztettük a hitünket. Elveszett a hit. Hiába énekeljük, hogy a magyar himnuszunkat, hogy Isten áld meg a magyart, sajnos nagyon elveszítettük a hitünket. Azzal, hogy elveszítettük a hitünket, tisztelet a kivételnek, azzal, hogy elveszítettük a hitünket, eldobtuk az örök értékeket. Csak mondjuk a 10 parancsolatot. Sajnos ennek a következménye, ha gyalogjárdán jársz, akkor is megtapasztalod, ha autóban ülsz különösen, hogy elvadult Magyarország. És ebből a rettenetes krízisből addig nem is jövünk ki, ameddig felelős vezetők, akármilyen szinten, nem döbbennek arra rá, hogy nem a forinttal van baj, hanem a szívekkel és a fejekkel van baj. Mert a szívek és a fejek szenvednek inflációt, vagyis üresedtek ki. Miért megy a környező országok mindegyikének sokkal jobban? Egyszer már sokaknak felelniük kellene erre a kérdésre. A környező országoknak miért megy sokkal jobban? A szlovákok és románok gazdaságilag messze megelőznek bennünket. Lassan koldus országunk elszegényedő lakosai járnak át krumplit szedni Aradra és környékére, Temesvárra és környékére vagy beljebb. Sőt, Orosházán lakó testvérünk Bukarestben dolgozik, mert ott van munkája. De akár Szlovákiában, akár Romániában tele vannak a templomok. Nagyon megbecsülik az Isten igéjét. Mert itt olvastam, hallottátok, ha valaki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban Isten marad, ő pedig az Istenben. És akiben Isten, és aki Istenben, az csak gyarapodhat, mind anyagilag, mind lelkileg. Harmadszor akkor szembesültem a karácsony lényegével, amikor a Békés megyei képviselőtestület megyei lapjának egyik szerkesztője keresett meg, hogy mi a karácsony lényege. Mondjak neki erről néhány mondatot. Megkérdezték a katolikus, református kollégák, a testvéreket is, de megkérdeztek engem is, mi a karácsony lényege. Megértettem a kérését, hogy nem a története mi, hogy Betlehem, meg pásztorok, meg bölcsek, meg kisded, ajándékok, stb., hanem a lényege mi. És akkor, elgondolkozva, éjszaka, úgy már hajnaltájt volt, amikor a napsugár kezdte elűzni a sötétséget, és a szívemből is, és akkor egyszer csak beugrott, hogy, vagy fölragyogott, hogy mi a lényege, hogy mi a karácsony lényege. És akkor ezt így fogalmaztam meg, hogy az, hogy beleszületett a logosz ebbe a világba. Lefordítva, beleszületett az értelem, egy értelmetlen, és bűntől keservesen megrontott, kificamított világba. És hogy a karácsony lényege, hogy ezért, mert a logosz, az isteni értelem beleszületett ebbe a kificamodott világba, így lett az emberi életnek telosza, magyarul lefordítva, értelmes, végső célja. Mert aki megszületett, már megdicsőült korában, vagyis az Úr Jézus Krisztus mondotta, hogy én vagyok a kezdet és a vég, azaz a beteljesedés, azaz a tökéletes cél, az örök kikötő. A karácsony lényege, hogy értelem és csodálatos végcél született bele az ember életébe. Mert egyébként e mennyei értelem és az üdvösség végcélja nélkül, tessék mondani, mi értelme van az emberi életnek? Tolsztojtól olvastam, ő pedig egy indiai forrásból vette. De úgy idézem, ahogy Tolsztoj leírta. Réges-rég elmondták már azt a keleti mesét, arról a vándorról, akit a sivatagban megtámadott egy bősz fenevad. A vándor a fenevad elől menekülve egy kiapadt kútba ugrik, de a kút fenekén egy sárkányt pillant meg, amely már is tátja a száját, hogy fölfalja. És a szerencsétlen, mivel nem mer kimászni, nehogy elpusztítsa a feldühödött fenevad, de a kút mélyére sem mer ugrani, nehogy fölfalja a sárkány, zárójelbe, ilyen az emberi életünk. Megkapaszkodik, folytatom, a kút hasadékaiból kinőtt vadbokor gajaiban, és abban fogóckodik. A karja gyengül. Ő maga érzi már, hogy hamarosan martaléka lesz az enyészetnek, amely immár kétfelől is vár rá. Erre mondja a Szentírás, hogy a halál bekerít bennünket. De folytatom, Tolsztoj. Tehát, amely kétfelől is vár rá, ám de egyre csak tartja magát, ahogy fogóckodik, körülnéz, és azt látja, hogy két egér. Az egyik fekete, a másik fehér. Körüljárja, és alul egyre rágja annak a bokornak a törzsét, amelyen ő csüng. A bokor magától mindjárt letörik, leszakad, és ő a sárkány torkába zuhan. A vándor látja ezt, és tudja, hogy kikerülhetetlenül elpusztul. De mi alatt ott csüng, matat maga körül, a bokor levelein talál néhány csöpp mézet, el is éri a nyelvével, és lenyalja őket. Tolsztoj itt egy pillanatra megáll, és aztán a saját szövegmagyarázatát így folytatja, most már a személyes vallomását olvasom. Hát így kapaszkodom én is az élet gajaiba, jó lehet tudom, hogy elkerülhetetlenül vár a halál sárkánya, mely leselkedik rám, hogy széttépjen, és én nem tudom megérteni, miért jutottam ilyen helyzetbe. És megpróbálom szopogatni azt a mézet, amely régebben vigaszt nyújtott, de ez a méz már nem szerez örömöt nekem. A fehér és a fekete egér, a nappal és az éjszaka, pedig alul egyre rágja azt az ágat, amelybe kapaszkodom. Világosan látom a sárkányt, s a méz már nem édes nekem, csak egyet látok, a kikerülhetetlen sárkányt meg az egereket, s nem tudom elfordítani róluk a tekintetemet. És ez nem mese, hanem színtiszta, vitathatatlan, és mindenki számára érthető igazság. Ennyi. Ennyi, kedves Tolsztoj, aki a világ egyik legnagyobb írója voltál, tényleg ennyi? Kedves gyülekezet, nem ennyi. Nagyon tisztelem ezt az írót, de nem ennyi, mert mi hirdetjük logosz és telosz, értelem és a legvégső cél. A legvégső cél az örök élet. hogy ne így legyen, ezért született meg Krisztus, vagyis hogy örök életünk legyen. Az Atya a Fiát a világ üdvözítéjül küldte. Negyedszer akkor szembesültem a karácsony titkával, amikor ez az ige szakasz újra elém került, már a beosztás szerint kellett elgondolkoznom a mai szolgálatomon, és azt fontolgattam, miképpen fogalmazhatom meg úgy, hogy a textus megérintse a szíveket. És ezért is találtam, vagyis amikor megtaláltam, vállaltam a Luther idézetet, hogy ahogy nincs tűz meleg nélkül, éppen úgy nem lehet hit szeretet nélkül. Mert ha hitemmel megismerem, hogy mennyire szeret engem az Isten, akkor a szívem feltétlenül megtelik Isten iránt örvendező szeretettel. Isten szeretete a kiinduló pont. Krisztusban ragyog fel ez a szeretet, ami különleges. Idegen szóval úgy mondjuk, hogy agapé. Úgy is fordíthatjuk az agapét, hogy oktalan szeretet. Ok nélküli szeretet, az Isten szeretete. Mi mindig úgy szeretünk, hogy szeretünk mert. Mert valakinek hatalma van, mert valaki csinos, mert valakitől hasznot várunk, mert. Mi mindig úgy szeretünk, hogy szeretünk mert. Egyedül az Isten az, aki szeret, mert szeret. Ezzel fordult felénk az Isten. Ez a szeretet hozta el nekünk az örök életet. Ez a szeretet az első szeretet. Ez a szeretet a világ nyitánya. Ez a szeretet a mi életünk origója, kezdőpontja. Ez a szeretet engesztelő áldozat. Keresztre megy ez a szeretet. És még azt is megkockáztatom, hogy ezzel a szeretettel, ezzel az oktalan, ok nélküli szeretettel, Isten a tévejgő, megvakult, őt elhagyó embert szeretné kiengesztelni. Isten minket, nem önmagát engeszteli ki, minket akar kiengesztelni. Tudom, hogy János apostol leveléből olvastam, de most Pált hadd idézzem. János apostol nem tiltakozik, hogy Pált idézzem. A 2 Korintus 5-ből. Mindez pedig Istentől van, írja a népek apostola, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, tehát, így mondja az apostol, tehát, Krisztusért járva a követségben, mintha Isten kérne általunk, béküljetek meg az Istennel. Ez is ige. Béküljetek meg az Istennel. Nagyon világos beszéd ez. Isten kér, hogy béküljünk meg vele. És az ige, a szent ige másik tétele, ha így szeretett minket az Isten, tartozunk azzal, hogy szeretjük egymást. És ebben a nagy titok. Ha az ő szeretete teljessé lesz bennünk, ez pedig növekedés, fejlődés ügye, ahogy a kis magot elvetik a kert talajába. Gyökere teresz, szárba szöken, értitek a fejlődést. Az ige magot elvetjük a szívünk talajába, és ennek is ugyanígy fejlődnie, szárba szökkennie, növekednie kell. Tehát az ő szeretete teljessé lesz bennünk, akkor Istenben maradunk, ő mi bennünk. Vagyis hatnia kell a napsugárnak. Emlékeztek? A szél és a nap vitájából nem a nagyon a pokolian erős szél került ki győztesen. Mert a pokolian erős szél tud cunamitot okozni, háztetőke, félváros ház, az egészet levihetni, mert a szél nagyon erős. De más a napsugár ereje, az evangélium sugarának ereje. Isten szeretete, mint a napsugár. Ez a napsugár az evangéliumi napsugár. Isten szeretetének a napsugara a bűn köpönyegét, azt a sokszor megforgatott köpönyegét akarja velünk levettetni. Ő kedvesen és csendesen sugárzik ránk, hogy végül tegyük le a bűn köpönyegét, öltözzünk az ő szeretetébe. A Szentírás több helyen beszél öltözködésről. És ez nem modern divat, hanem örök divat, örök érvényű divat. Öltöz fehér ruhába, olvassuk János jelenéseiben. Levenni hát a bűn köpenyegét, és felölteni a fehér ruhát, felöltözni a Krisztust, ezt is Pál mondja a Róma 13.14-ben, hogy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, ezt a szent titkot, ezt kell tanulgatnunk, ehhez kell újra és újra közel jönnünk. És akkor három pontban a tartalom befejezésül, az első, Isten áldozatkész, ok nélküli szeretetének a meglátása. Adja a Szentlélek Isten, hogy meglássuk ezt az ok nélküli szeretetet. Második, természetesen az ember szeretet ennek a hatására költözön a szívünkbe. Az Isten szeretete hasson úgy ránk, mint a napsugár. És a harmadik, a hitvallás, hogy Jézus az Isten fia. Jézus a megváltó. Mert eközben történik meg az a nagy csoda, hogy Isten bennünk, mi pedig az Istenben. Jézus Krisztus által. Amen, imádkozzunk. Urunk, ajándékozz meg minket a karácsony lényegével, hogy megértsük, és a célt lássuk. És köszönjük, hogy engesztelő áldozatot mutattál be érettünk, hogy minket kibékíts magaddal veled, szent lelkeddel végezd el a többit a mi szívünkben, könyörülj rajtunk, és adj karácsonyt. Amen.